szemünke ostoba tréfa áldozatai. Egyelőre azonban nem tűnt tréfának a dolog. Miss Murphy a karomban reszketett, Müller a falhoz lapult, én pedig hirtelennyében nem is tudtam, hogy szabadon maradt kezemmel a lámpát markoljam-e vagy a stukkeromat. Lőjön oda egyet, bíztatott Müller. Eszemágában sem volt megfogadni a tanácsát, ehelyett bármennyire is nehezemre esett, odatoltam hozzá a lányt. A farkas hördült még néhányat, aztán minden elcsendesedett. A folyosó végén ajtó csattant, s mintha valaki halkan felkiáltott volna. Megfogtam Müller kezét, és belenyomtam a lámpát. Előre megyek, maradjanak itt, és ne mozduljanak. Kiabálok, ha jöhetnek. Behúztam a nyakam, és bevetettem magam a sötétségbe. Amikor aztán úgy gondoltam, hogy már nem láthatnak, négy kéz lábra ereszkedtem, és lassan, óvatosan mászni kezdtem a csiga lépcső első lépcsőfoka felé. Tenyerem alatt halkan suhogott a futószőnyeg, mint sejmes lágy fű a pusztán. Régi emlékek élettek fel bennem, ahogy a földszintre vezető lépcsősor felé igyekeztem, régi emlékek a régi időkből, amikor sötét éjszakában négy kézláb közelítettem meg a japán őrszemeket. Mit is mondott Rajkumar Singh? A japánok szappanának olyan sajátos szaga van, hogy kilométerekről szél ellenében is fel lehet ismerni őket. Hirtelen megtorpantam. A szag! Ha farkas lenne ideben, vagy elszabadult kósza vadállat, éreznem kellene a szagát. Hiába szimatoltam, semmi mást nem éreztem, csak Frau Zöllner tisztítószereit, amelyekkel naponta gondosan végig kefélte a szőnyegeket. Éreztem, hogy eléri a tenyerem az első lépcsőfokot. Itt volt az ideje, hogy igénybe vegyem a stukkeromat. Várj csak, farkas! 24 fokot számláltam meg, míg végre leértem a halba. A porta környékén minden csendes volt, mintha kihalt város romjai között lépdeltem volna. Meggörnyedve botorkáltam oda a portáspulthoz. Benéztem mögéje, nem láttam senkit. Tanácstalanul forgolódva nekiütköztem egy ember nagyságú állólámpának. Megkerestem a kapcsolóját, és felkattintottam. Halkan csettent, fényt azonban nem adott. Közvetlen mellettem magas, rúdszerű árnyék emelkedett, alul széles, sötét tömegben végződött, amely mögött akár egy farkas is elférhetett volna, vagy egy ember. Óvatosan kinyújtottam a kezem, és megsimogattam a rúd felületét. Aztán csak az Isten óvott tőle, hogy ne ordítsak fel, megszégyenítve vele a vérfarkast is. A rúd ugyanis, amihez voltam olyan ostoba hozzányúlni, Frau Zöllner legféltettebb és legszúrósabb kaktusza volt. Óvatosan megnyaltam a sebem, és megpróbáltam kihúzkodni legalább a tüskék nagyját. Kezemet rázogatva szitkozódtam, és úgy döntöttem, ha elkapom a fickót, nekilököm a kaktusznak, nem törődve vele, hogy Frau Zöllnernek tetszik-e a dolog, vagy sem. Apropó Frau Zöllner. Magára hagytam a rosszindulatú kaktuszt, és elosontam a porta előtt. A portás széke úgy hevert a földön, mintha felborították volna. Elsettenkedtem a lengő ajtóig, amely a konyhába vezetett. Nem volt bezárva. Az ajtószárny halkan megcsikordult és befelé lendült. Mielőtt elkanyarodtam volna a konyha felé, megpróbáltam Frau Zöllner szobájának az ajtaját is. Lenyomtam a kilincset és megtaszítottam. Legnagyobb meglepetésemre az ajtó megmozdult, és egy-két ujjnyit engedett. Aztán megállt, mintha nehéz tárgy akadályozná a mozgását. Éreztem, hogy kiveri a homlokom a verejték. Hátam mögött halkan felsziszent egy radiátorcső. Odalapultam az ajtó mellé a falhoz, és míg jobbommal a kilincset fogtam, bal kezemmel keményen megmarkoltam a 38-ast. Aztán addig nyomtam befelé az ajtót, amíg Frau Zöllner szobájában hangosan fel nem nyögött valaki. Nem vagyok az a típus, aki sokáig vacakol, ha már egyszer elhatároztam valamit. Márpedig én elhatároztam, hogy bejutok Frau Zöllner szobájába, akár benne van a farkas, akár nincs. Nekivetettem a vállam az ajtónak, és hatalmas taszítással belöktem. Beugrottam, keresztül repültem egy előttem heverő testen, tüzelőállást foglaltam el az íróasztal mögött, és vártam, hogy történjék valami. Vártam néhány másodpercig, de nem történt semmi. Éppen amikor úgy döntöttem, hogy eleget kuksoltam már az asztal mögött, az a valaki, akin átrepültem, nyögni és bugyborékolni kezdett. Édes Istenem, Istenem! Minden kétséget kizáróan Frau Zöllner hangja volt. Az erkélyhez ugrottam, és szétrántottam a függönyszárnyakat. A hold még most is zavartalanul ragyogott az égen, s az ezüst sugarak akadálytalanul törtek be a szobába. Amikor meggyőződtem róla, hogy rajtam és a padlón heverő Frau Zöllneren kívül nincs senki ideben, zsebre vágtam a stukkeremet, ellenőriztem, hogy be van-e zárva az erkélyajtó, aztán odaugrottam hozzá. Frau Zöllner az oldalán feküdt, nyakából lassan szivárgott a vér. Amennyire láttam, csak néhány csepp hult a szőnyegre, semmiképpen sem lehetett ütőeres a vérzése. Alig, ha nem, csak akkor tért egészen magához, amikor a nyakát tapogattam, mert megfordult, a szemembe nézett, és rémülten a nyaka elé kapta a kezét. Maga? Én hát mondtam, ki lenne más, fel tud állni? Hóna alá nyúltam, hogy felsegítsem. Ő azonban ahelyett, hogy megköszönte volna a segítségemet, felkönyökölt és lekevert egy hatalmas pofont. Távozz tőlem, tisztátalan lélek! Kiáltotta elviselhetetlen svájci németséggel, és az arcomba köpött. A pofont még csak elviseltem volna, a köpés azonban kiborított. Rátettem a tenyerem a szájára, mire felhúzta a térdét, és hasba rúgott. Megtántorodtam, és belekapaszkodtam az íróasztal szélébe. Az asztal megbillent, és egy vízzel teli virágváza néhány száraz havasi gyopárral a nyakamba esett. Soha nem tudtam megérteni, hogy normális emberek miért tesznek vizet a száraz havasi gyopár alá. Jobbnak láttam, ha behúzódom az íróasztal mögé. Frau Zöllner eközben tökéletesen magához tért, és megállás nélkül hadarta a legkülönbözőbb ördög űzőmondókákat. Azon csodálkoztam csak, hogy nem próbál kimenekülni a szobából. Amikor néhány pillanatra elhallgatott, hogy lélegzetet vegyen, kihasználva a kedvező alkalmat, szólongatni kezdtem. Frau Zöllner, távozz tőlem, gonosz lélek! Pokolba a gonosz lélekkel én vagyok itt, Lawrence! Nagy csattanás az asztal tetején, nyilván felkapott valamit a földről, és felém hajította. Abban bíztam, hogy talán kézigránát nem akad a keze ügyébe. Frau Zöllner, hagyja már abba ezt az ostobaságot, nem érti, Lawrence vagyok! Elhallgatott és fájdalommal teli hangon gyanakodva tudakolta. Hol van? Hol a fenébe lennék? Az íróasztala mögött. Mi történt magával? Megbolondult? Frau Zöllner praktikus asszony volt, és nem is túlságosan babonás. Az erőteljes hangra elhallgatott, majd már jóval halkabban, de még mindig gyanakodva kérdezte. Biztos, hogy maga az? Na-na! Ha oda enged, meggyőződhet róla, különben megnéztem a nyakát, nem veszélyes. Menjen a szekrényhez, mondta, jobb kézre van, nyissa ki és vegyen ki egy gyertyát. Talál egy öngyújtót is, gyújtsa meg és mutassa magát. Ne jöjjön közelebb, mert konyhakés van nálam. Nem tudtam blöfföle, de nem is volt szándékomban megbizonyosodni róla. Odaléptem a szekrényhez, találtam egy hajó árboc vastagságú gyertyát, mellette egy fél kilós öngyújtót, melyet alig, hanem elfekvő vas alkatrészekből eszkábált valaki. Meggyújtottam a gyertyát, és az arcom elé tartottam. Így már megfelel? A gyertya fénykörében nem csak ő figyelhetett meg engem, hanem én is őt. Mert farkas ide vagy oda, én sem lehettem biztos benne, nem mesterkedik-e valamiben. Nem is tudom, melyik horror regényben olvastam a vendéglősről, aki kolbászt készített megölt vendégei húsából. Frau Zöllner azonban láthatóan nem akart senkit megölni, legkevésbé kolbászt csinálni áldozataiból. Ott feküdt, ahol hagytam, lábát furcsán maga alá húzva. Zöld posztó mellény és tarka svájci szoknya volt rajta, mintha egy alpesi népi együttes tagjaként szokatlan koreográfiájú táncot gyakorolna. Letettem a gyertyát az asztalra. A sárgás, óriási láng barátságos fénnyel öntötte el a szobát. Szándékosan lassan mentem az ablakhoz, hogy legyen ideje megfigyelni. Behúztam a függönyt, aztán visszafordultam feléje. Még mindig a földön feküdt, és kísérletet sem